A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Drága Úrunk, köszönjük, hogy ma reggel fölébredtünk, lábra állhattunk, eljöhettünk erre a helyre is. Köszönjük, hogy van ételünk, italunk, ruhánk, otthonunk. És neked gondod van a mi életünkre, a teljes életünkre, egész életünkre, a konyhára, a hálószobára, a munkahelyre, az egyéni, személyes és közösségi életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy Te irgalmasan, de igazságosan látsz minket, és Te igazat mondasz, Te igaz vagy, nem ember vagy, aki hazudik, nem olyan vagy, mint mi, akik sokszor megváltoztatjuk szavainkat, kijelentéseinket, és más a szó, és más az élet. Te egyértelmű vagy, és igaz. Te vagy az út, Te vagy az igazság, és Te vagy az élet. Bárcsak úgy lenne ezekben a percekben is, ahogy énekeltük, hogy kegyelmed bármit át tudna törni. Te tudod, Urunk, hogy mi van velünk. Mi az, ami igazán terhel és nyomaszt minket. Mi az, amit megpróbáltunk otthon hagyni, de itt van idegrendszerünkben, gondolataink van szívünkben, talán hordozzuk évek, évtizedek óta. Te vagy az áldott orvos, Te vagy a drága megváltó. Köszönjük, hogy Te hívtál ide, és a Te országodban nincsenek véletlenek. Hisszük, hogy ez, ahogy így együtt vagyunk, nem véletlen. Kérünk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te szavaddal, mert arra van szükségünk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Szeretetedbe ajánljuk magunkat, Urunk. Amen. Hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Egy életen át Istennel, ez a motto, ez a téma, egy életen át. Vagyis kapunk-e életet az elsuhanó években? Mert az Isten szeret minket, ezért elküldi szavát, igéjét, az életbeszédét, nem vallásos szöveget, elvont gondolatokat, amivel semmit nem tudunk kezdeni a hétköznapokban, hanem amikor az élet Istene szól hozzánk, azt azért teszi, akármit is mond, hogy éljünk. Az egyház történelem folyamán gyakran valami életszerűtlen, furcsa, idegen, használhatatlan, szörnyű Isten képet közvetített. Nem mindig, nem mindegyik egyház rész, egyház test, de ez nagy kísértése volt a konstantiniszi korszakban élő politikai és gazdasági, időnként még katonai hatalommal rendelkező egyháznak is, hogy egy szigorú, kemény Istent hirdessen. És a 19. 20. századi Isten tagadás gyökere részben itt van, mert sokan azt mondták, hogy ilyen Isten pedig nincs, vagy ha van, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Félünk tőle, rettegünk tőle, nem működik a hitünk, és kialakult sokakban egy ellenállás, egy zsigeri ellenállás, hogy szokták mondani, mert ez az Isten kép, amit hirdetett, sokszor az egyház nem volt vonzó, nem volt életes, életszerű. Kialakult sokakban egy olyan érzés, hogy ha van Isten, akkor az talán irigy, akkor az talán szükkeblő, nem tudja, hogy mi az élet, talán annyira elszokott és elszakadt a világtól, tőlük, annyira távol van, hogy nem tudja, hogy mi a jó az életben. És nagyon egyszerűsítve, ugye tegnap is utaltam az én személyes hitrejutásomra, megtérésemre, volt az ellenállásomban egy ilyen szándék, hogy úgy éreztem, hogy minden, ami jó, az tiltva van, az tiltja az Isten. Nem tudom miért, nem tudom, hogy van ez, de pont a jó dolgokat tiltják tőlünk. Hát az Isten az élet Istene. Ő az, aki minden jónak atya, minden jónak kigondolója és teremtője, és az embert az Isten szeretetből teremtette, és igenis boldogságra, arra teremtette, hogy tudja meg az ember, hogy miért jó élni, mi a jó az életben. És a sátán, a gonosz plagizál, plagizátor. Minden szépből, minden szentből kialakít valami mintha programot, lehetőséget, és az becsapja az embert, megcsalja az embert. És a sátánt követve, a gonoszt, a kísértést, a kísértőt követve, az ember lehet, hogy nyihog, vihog, kacag, például a kokain hatására kifejezetten olyan kábítószert találtak ki, amitől nevetnie kell valakinek, és nevet, és közben tönkre megy. Nevet, és közben tönkre megy. A gonosz olyan pótszereket, olyan kompenzációkat talál ki, amely az ember valóságos hiányaira és vágyaira épít. Valóságos hiányok, valóságos vágyak. A bűneset következtében elszakadt az ember a teljességtől, az egészségtől, a jóságtól, az élettől, és a gonosz odadob bizonyos koncokat az embernek, az embervilágnak, és lenyomja és megalázza az embert. A mai történet a Szentírásnak az egyik legkülönösebb, legmocskosabb, legszennyesebb, és mégis talán az egyik legszebb története. És ez sem Dávidról szól csak, hanem talán érezte néhány testvérünk már, hogy ezek a történetek, amiket szinte hunyorogva olvasunk, és kicsit zavartan is, mert hát Isten emberének hatalmas bukásáról szól részben, de mégis sokunk számára evangéliummá válnak ezek a történetek. Akár csak Dáviddal, ami megesett, vagy Péterrel, aki átkozódva tagadta őt, és sokakkal másokkal, mert akkor arra is gondolhatunk, hogy hát ő is ember volt, ő is esendő volt, törékeny volt, és ő is Isten gyermeke volt, és őróla is Istennek volt egy nagyszerű elképzelése és terve, és majdhogy nem mindent tönkrement, és mindent elveszített élete egy vagy több eseményénél, és az Úr nem hagyta őt el, nem engedte őt el, megbolondult, megőrült gyermekéért, küzdött, szólt, utána szalad, a megcsalt fél szalad, és keresi a csalfát, a cédát. Tehát Dávid és Betsabé, Sámuel második könyve, 11. fejezet, első verstől olvasom. Egy esztendő múlva abban az időben, mi volt ez az idő? Ez az az idő volt Dávid életében, amikor úgy már minden kialakult. Egzisztencia. Megépült a palota, megszerezte a fővárost. sorba nyerte a küzdelmeket, harcokat, a frigyládát, a szövetség ládáját nagy örömmel bevitte a városba, Jeruzsálembe, és működött minden körülötte. Itt-ott döcögött, voltak küzdelmek, harcok, de ő már nagyon profi volt. Már évtizedek elteltek az Úr szolgálatában, és élvezte tulajdonképpen munkájának, szolgálatának és hitének is a gyümölcseit. Úgy élte meg, hogy ez most már működik. Működik, állok. Ez az idő volt Dávid életében, és folytatom az igét, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész Izraellel együtt, pusztították az ammóniakat, körülzárták Rabbát, Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Ezt már sokszor hallottuk, olvastuk, az író finoman utalást tesz arra, hogy Dávidnak hát harcban kellene lennie. De nem úgy van az, hogy eljutottunk egy lelki-szellemi szintre, és aztán leosztjuk a munkatársaknak a dolgokat, le kell osztani sok feladatot, sok munkát, de, ahogy egy testvérünk mondotta, az utolsó kapavágással tűnik el a bűn. Istennek sok kedves, áldott, drága gyermekét láthattam például megöregedni, készülni az elmenetelre, és sok nagy küzdelmet láttam már, aki végig szolgált az egész életet, életét, talán 8 évtizeden keresztül. Gyerekeket nevelt, házi bibliórákat tartott, és sok mindent. És aztán jönnek még a kísértések, jönnek még a küzdelmek. Tehát nem szabad letenni a fegyvert, végig folyik a küzdelem. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, jól érezte magát, talán kecskesültet evett, kis mézes tejet, megfürdött, élvezte a mediterrán növények illatát, talán kis halk zene is szólt, jól érezte magát. Baj ez? Nem baj, dehogy is baj. Örülni kell a külső adottságoknak is. Sétál a palota tetején. Meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. És itt egy pillanatra álljunk meg. Sokat kapott ez a Dávid testvérünk már évszázadok alatt, amióta ez az ige megiratott, hogy mekkorát bukott ez a hívő ember, hogy milyen dolgok vannak. De keveset szólunk arról, és megpróbálom természetesen tisztelettel és szeretettel ezt megemlíteni, de mégis komolyan, hogy talán ennek a hölgynek is volt némi felelőssége. Hát csak úgy akárhol fürdünk. Hát az STK-ba, ahogy belépünk, már a folyoson szedjük le a ruhánkat, és a tüdőszűrőre megyünk. Nincsen ennek valahol helye, ideje? Valaki elkezd fürödni, nem szokott körülnézni, hogy esetleg nem látnak-e? Óriási felelősség ez, testvérek. És itt nem a nőkről van szó egyszerűen, bármelyikünkről, mert provokálunk. Még imakörben is provokálunk, még szent családokban is provokáljuk a másikat. És nem csak a szerelmi, szexuális ügyekben, hanem tudom, hogy ő ugrik, pukkad, szalad föl pillanatok alatt a cukra, és tudom, hogy mit kell neki mondani. Az, hogy ekkora legyen a feje. Provókó. Ez a szó ennyit jelent, hogy előhozza a másikból azt, ami benne van. És mi provokáljuk egymást sokszor. Óriási felelősség. Az asszony igen szép termetű volt. Ezzel nincs semmi baj. Nem ezzel van a baj. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Becsabé ez Eliám leánya, Hettita Úriás felesége. Tehát gyakorlatilag azt mondják neki, foglalt ez valakié. Ez más tulajdona. Ekkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Hát persze egyrészt, mert megtehette, hogy egy király volt, de nem ez a lényeg. Hanem mert engedte magát provokálni. Dávid nagyon jól tudta, hogy az ő életében mi az érzékeny kérdés, mi az érzékeny pont. Mindegyikünknek van ilyen. Ez sokszor életfüggő, életkorfüggő, mentalitás, személyiségfüggő, a genetikai üzenetek is befolyásolnak, de vannak gyenge pontjaink. És ez Dávid tudta, és elengedte magát. És van egy pont, az elhívott, a kenettel bíró, a megtért, az új életet élő emberek életében is, ahol ha túlságosan is elengedjük magunkat, lazák vagyunk, egyszer csak, aki áll, elesik. Aki áll, elesik. És úgy tűnik, hogy az, aki kamaszként, kisrácként leterítette Góliátot, éveken keresztül küzdött a kemény, rafinált, őrjöngő Saullal, fantasztikus győzelmeket vívott a filiszteusokkal és más ellenséggel szemben, itt most egy asszony ezt a hőst leteríti. Leteríti. De nem az asszony teríti őt le, hanem ez a kiszolgáltatott állapot. Mert ahogy énekeljük egy énekünkben, a bűn erős nagyon. A bűn erős nagyon. A bűn erősebb, mint én. És mi itt ebben a bűn? Hát ezt a mai korban, ma Magyarországon, Budapesten, ha ezt propagálnánk, ezt a történetet, hát kinevetnének minket, mert ma már nem ott tartunk, hogy korunk relativizálja a bűnt, hanem nem akar tudni arról, hogy van bűn. És mi a bűn? Valami erkölcsrendész, életszerűtlen, isteni vagy papos vagy egyházi találmány? Nem. A bűn csak az, ami fájdalmat okoz, ami megtöri az egységet, a teljességet, aminek rossz következményei vannak, az bűn. Nem a szexualitás a bűn, nem a szerelem a bűn, nem az, hogy Betsabé szép termetű volt, és Dávid is belevaló volt. Ez nem bűn. Nem úgy van, hogy a nyáron a fiatalokkal is együtt lehettem, és ma elmondtam, hogy az Isten teremtette a mi hitünket, meg a mi értelmünket, szívünket, és az ördög a nemi szerveinket. Ez nem így van. Isten teremtett minket, és jóságra, teljességre, egészségre teremtett minket, és az ő uralma nélkül, a vele való közösség nélkül minden a visszájára fordulhat. Minden. Minden. Az evés, ivás, a hit, a család, a szerelem, szexualitás, bármi, minden. És minden megromolhat, minden megkeseredhet. És ezt nagyon fontos hirdetni, hirdetnünk ma is, fiataloknak is, és másoknak is, hogy Istennek jó elgondolása van, jó elképzelése van ezt a területet illetően is. És Isten azt akarja, hogy mi átéljük, megéljük a tőle kapott boldogságot, örömöt. Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy legyen minden tekintetben megtisztelve a házas ágy. Mert Isten ezt így gondolta, és ez fontos. Dávid magához vitette őt, az asszony bement hozzá. Hát azért az asszony itt is ellenállhatott volna. Ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. Ennyi volt. Volt egy szép este. És itt jön a de. De az asszony teherbe esett. Van egy következmény. A sok más következmény mellett. Ez egy látványos, kemény következmény. Ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Teherbe estem. Itt a baba. Uram, királyom. Na most mi lesz? Hogyan tovább? Akkor Dávid ezt üzente Joábnak. Küldd el hozzám a hettita Uriást, ugye a férjet. Joáb volt a fővezér, akik kint voltak a harcban. Joáb el is küldte Uriást Dávidhoz. Amikor Uriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb. Beszélgessünk, csevegjünk, mintha nem történt volna semmi. Jól van-e a hadinép, jól folyik-e a háború, amit persze Dávid nélkül visznek a többiek. Azután ezt mondta Dávid Uriásnak, menj haza és mosd meg lábadat. És itt már tovább nem olvasom részletesen, mert ezek is hosszú szakaszok. Dávidnak jönnek az ötletei. Miért? Mert okos ember. Okos, kreatív. Hát egy országot épített föl, csak meg tudom oldani ezt a kis mellékzöngét, mellék dolgot. Megoldjuk, megoldjuk. És itt jön a mi történetünk. Mert az egy dolog, hogy a sátán megaláz, lenyom, és a bűnt szereti, és a bűnös gyűlöli a sátán. Az ember és a hívő ember pedig, hogyha nem engedi működni az életében Isten élő igéjét, tehát a törvényt és az evangéliumot, akkor mit csinálunk? Hárítunk, hárítunk, mellé beszélünk, elfojtunk, mintha nem történt volna. És akkor gyengül az ember, gyengül, gyengül. De vannak ötletei a hárítása. Miért történik ez? Mert legyőzte Dávidot a bűn, és a bűn erős nagyon. És azt hiszi Dávid, hogy ez így működik, és működtethető. És annál nagyobb tragédia nincs, amikor az Isten ezt így hagyja. Mert az ember keményen dönt, döntöget az életében, sokszor. És az Isten szól, de van úgy, hogy aztán az ember annyira erőszakos, hogy hagy a bűnnek az Isten kifutást. És átéli az egyéni és a közösség életében az ember, hogy ki van szolgáltatva a bűnnek, a bűn következményeinek. És Dávidnak jönnek az ötletei, hazaküldi az Úriást a feleségéhez. Tudja jól Dávid, hiszen ő az egész országnak a politikai, vallási felelőse, hogy ez törvénytelenség. Mert az volt a szabály, hogy amíg folyik a háború, addig nem mentek haza, nem éltek házas életet a harcosok. Dávidnak van erre ötlete, akkor most felfüggesztjük egy pillanatra a Bibliát, az igét, a törvényt. Erre nem vonatkozik, menj haza. És Úriás nem megy haza, pedig kap ajándékot is Dávidtól. És Úriás lefekszik a királyi palota előtt a többi szolgával együtt. Dávid reggel megkérdezett, nem voltál otthon? Hát miért akarta hazaküldeni? Hogy hátha, valahogy, majd. Akkor még nem voltak olyan vizsgálatok. És Úriás nem megy haza. És mondhatta volna Dávid akkor, hogy hogy lehetek ilyen? Hogy lehetek ilyen? Hová jutottam? De nem áll meg. A bűn dominó rendszere beindul. Az elbizakodottsággal eljut a paráznaságig, azután ellopja a másét, a más tulajdonát, elkezd hazudni, hazudozni, és jönnek a ravaszkodások. Jön a következő ötlet, hogy leitatja Úriást. Dávid, Dávid a felkent, elkezd borozgatni. Na, ígyunk. Így áll, Úr, és hogy vagy? Nem kész még egy pohárral? Még egy pohárral? Jó, az lecsúszik. Nézzünk a mélyére. Megoldódik. Piros posgás leszel te is. És aztán csak haza kavarsz már az asszonyhoz. Dávid magát menti, hárít, és viszi bűnbe a környezetét. Viszi fájdalomba bűnbe. Már az üzenettel azután a fővezért is beleviszi a bűnbe, és aztán a többieket is, mindenkit. A bűn természete. A bűn nem nyugszik. A bűn szedi az áldozatait, ahogy magyar népünk körébe naponta ezrével szedi az áldozatait. És ez a bolond népünk nem eszmél, mert az Isten áldása rajtunk az lenne, hogy fájdalmak között sírva megtérünk igenis életellenes bűneinkből. Akkor élné át népünk az áldást. És nagyon nagy szükség van arra, hogy a Dávidok, tehát az elhívottak, a bent lévők, átéljék a teljes gyógyulást, teljes szabadítást, az önbolondításból kilépni. Mert ez így nem mehet tovább, ahogy megy. De hát nem sikerül Dávidnak egy ideig a dolog. Mindent megtesz, nem sikerül a hárítás. Azt olvassuk a 11. fejezet végén, jól ismerjük ezt a mondatot, de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Miért nem tetszett az Úrnak? Mert tudta, hogy ez így nem jó. Így senki nem lesz a történetben boldog. 12. fejezet, az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Dehogy is Nátánt? Az ő szavát, az ő igéjét. Volt rá egy eszköz, volt rá egy edény. És Ez egy fontos szempont az egész történetben, hogy Dávid minden törékenysége, esendősége ellenére úgy gondolta, hogy szükség van ebben az országban Nátánra. Szükség van egy olyan papra, egy olyan emberre, egy olyan elhívottra, aki nem azt fogja mondani nekem királynak, hogy minden jó, amit teszel, hanem igazat fog mondani, sőt, nem egyszerűen igazat fog mondani, azt fogja mondani, ami az Úr véleménye. Dávid nem tudta ezt, de tudta. Elbocsáthatta, elküldhette volna Nátánt misszióba, külmisszióba például, bárhova. De azért megérkezik Nátán, és elkezdenek beszélgetni. És ez olyan jó, olyan fontos, ha nagy bajban vagyunk, akkor is szól hozzánk az Úr, és Istennek van gondja arra, hogy tényleg megbolondult szolgáihoz elküldje az ő igéjét, szavát. Annyiszor tapasztaltam az én és mások életében, hogy az Isten elküldi az ő szavát, amely átüti a falakat. Kegyelmed mit ne törne át? Mert nem tudjuk egymást meggyőzni. Egyébként, ha ő nem győz meg minket, és elmeséli neki Nátán, vagyis hogy tulajdonképpen tart neki egy evangelizációt, egy bibliórát, egy történetet mond, egy példát mond, ismeri Dávidot, de nem, Nátánnak sem ezek a saját gondolatai, hanem itt a lélek ihletésére mondja ezeket, mert Isten tudja, hogy mit kell nekünk mondani. Tudja, hogy mi az, amire érzékenyek vagyunk. És elmondja ezt a történetet, hogy valaki, egy gazdag ember a szegénytől elveszi egy kis bárányát. És Dávid, mivel igazságérzete volt, mivel tényleg jóképességű ember volt, és Isten embere volt, működik benne ez a felismerés, és kicsattan, azt mondja, halálfia ez az ember. Meg kell ölni az ilyet, aki ilyen gazember, ilyen csibész. És akkor megszólal az ige megint csak Nátán része, hogy hát te vagy ez az ember. Testvérek, amikor egy lelkész beszél a szabadságról, de közben rab. Amikor a kereszténység előadja a Krisztust, és közben nem követi. Szánalmas, és az ördög nevet az egészen. Te vagy az az ember, és akkor elmondja neki Nátán, hogy mit tettél. Eljön az a szent pillanat, amikor hangzik a diagnózis. Nagyon súlyos mondatok ezek, olvassuk el majd otthon. És a 13. versben így olvassuk az igét. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Na mit mond erre Dávid? Mit mondunk erre? Baj van, hárítunk. Hívő családokba is annyi méltatlan dolog. Gonosz szó, harag, gyűlölet, meghasonlás. Esnek szét családjaink. Esnek szét családjaink. És érzi Dávid, hogy eljött egy nagyon fontos pillanat ebben az életben, az ő életében. Vagy hárít tovább, és azt mondja, hogy akkor ezt egyszer és mindenkorra kérlek, Nátán, zárjuk le, ha lehet. Azért gondold át, hogy ki itt a király. És köszönöm, hogy ezt elmondtad, kérlek, tarts Jónási titoknak, és aztán éljünk tovább. Érzi Dávid, hogy itt a jövőről van szó, az életről van szó, hogy nagyon-nagyon sok mindent elrontott, de itt most az Isten szól hozzá. Az élet Istene szól hozzá. És súlyos dolgot, ha elmondott, azért mondott el, mert ő igazat mond, mert áldott orvos, mert drága, őszinte, igaz orvos, és nem bolondít minket. Az Úr elküldte az ő igéjét hozzá. És Dávid ezt mondja, vétkeztem az Úr ellen, az ő szerelme ellen, amiről annyit énekelt, annyit lantolt az Istennek már, és hárfázott, és pengetett. Dicsőített az Urat. Úram, a te szereteted az égig ér. Halleluja, csodálatos. De jó nálad, de jó téged követni. És kimondja, hogy vétkeztem az Úr ellen, és ez a legnagyobb fájdalom, ez a legnagyobb bűn, amikor Isten halálos szerelme ellen vétünk és vétkezünk, de ez az, ami minket ki is tud hozni a bűnből, az ő halálos szerelme. Mert az már régen rossz, én úgy gondolom, és így tapasztalom, hogy ha 10 iga, 10 parancsolat és a világ és egyéb törvények miatt meg, hogy ne tudják meg, azért nem vétkezünk. És ezért, testvérek, Isten szeretete és szerelme hirdettetik ma este is, mert egyedül az képes minket megtérésre indítani, és a megtérésben megtartani. Mert a szexuális tévutaknál nagyobb erő az ő szerelme és szeretete. Mert abban megérezzük az élet ízét, az örök élet ízét, a teremtő erőt, Isten egészségét és teljességét. És ez minket képes arra, hogy mi is azt mondjuk, hogy igen, Uram, igazad van, de bolond vagyok, de őrült vagyok, nem így kellett volna. Könyörülj rajtam, adj egy sanszot, adj új esélyt, ahogy oda borul az a csuromvizes Péter Jézus vállaira, miután a nagypénteki esemény után elpárolgott mindenki, és visszamennek halászni. És ismerjük a jelenetet, a hajóban fölkapja a ruháját, beugrik a vízbe, és oda megy, és talán azt suttogta az Úr fülébe, hogy Uram, nagyon fáj, nagyon sajnálom. Mert te halálosan szerettél engem. Mit csinálok én itt? Mit keresek én ebben a helyzetben? Hogy őrülhettem meg ennyire? Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet. Miért? Mert ezért fizetjük? Dobjuk neki a persejtpénzt? Ezért tartja az egyház az Istent? Neki ez kötelessége? Dehogy is. Dehogy is. Hanem mert nagyon szeret. Mert felindul szívében, és nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az Úr is elengedte vétkedet. Nem halsz meg. Testvérek, van ennél nagyobb ige? Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr cselekedeteit. Fölemelte jobbját az Úr. Hova? A Golgotai keresztre fölemelte, nehogy is feszítették őt meg. Ő megfeszült, ők oda tette a kezét. Fölemelte az ő jobbját az Úr. Hogy ne halj meg. Hogy ne halj meg bűneidben. Elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halni a fiúnak, aki született neked. Soha nem felejtem el szeretett professzorom intését, amikor mondta, hogy pont erre a történetre hivatkozott. Hogy van bűnbocsánat, és nagy dolog, hogy van bűnbocsánat. Nagyon nagy ajándék. De milyen bolond az ember, hogy sokszor ezzel sem él? Mert hárít, mert mellé beszél. De egyszer csak eljut idáig, hogy van bűnbocsánat az Úr Jézus Krisztus szerelméért, szeretetéért. Ez óriási ajándéka Istennek, de a bűneinknek sokszor vannak következményei. Ezért Isten irgalmával, de hirdetnem kell magam és mások számára, féljünk vétkezni. Ne vétkezzünk. Mert sok fájdalmunk lesz, és környezetünknek. Mert megvannak a következmények. Sokan azt hiszik, hogy megtértem, na megtértem, most méltóztattam megtérni, most már aztán minden elrendeződött. Nem, sajnos nem. Sajnos vannak következmények. Az Úr nagyon sok mindent meg tud gyógyítani, helyre tud állítani, nagyon sok mindent. De a bűn az egy súlyos valóság, és megvannak a nyomai, ebben az esetben meghal a gyermek, és nem olvashattam föl mindent. Nátán azt mondja, és ezután nem távozik el a fegyver Dávid házától. És aztán jön ugyan egy salamoni időszak, de aztán az a srác és az az ember is megőrül a végén, és elviszik az asszonyok az ő szívét, és aztán szétszakad az ország, és háborúság, nyomorúság éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül, és minden kiállt a megváltásért, a megváltóért, az Úrért. Van bocsánat, de a mi bűneinknek megvannak a következményei. Elmondtam, hogy a sátán hogy nyilatkozik az emberről és a bűnről. Az ember hogy nyilatkozik róla, és az ember szereti a bűnt is, és magát is. Az Istenről pedig azt mondja az ige, hogy ő például gyűlöli a bűnt, de azért gyűlöli, mert a bűn rossz. A bűn céltévesztés, a bűn boldogtalanságot okoz, és a bűnös szereti, de nem akárhogyan, halálosan szereti. Ez a mi egyetlen egy esélyünk és reménységünk. Imádkozzunk. Úgy vagyunk, Urunk, ma este előtted, hogy olyan jó, hogy a te szavad hozzánk szól, hozzám szól. Te vagy az áldott orvos, aki nem úgy, mint az orvosi műszerek, vagy észreveszik, vagy nem veszik észre a bajokat. Te tudsz mindent, és szólsz, hogy éljünk, hogy föltámadjunk lelki-szellemi halálból. Olyan jó, hogy van bűnbocsánat, azért, mert te fölmentél a keresztre, megfeszítettél érettünk, kitártad drága kezedet, és a te sebeidben van a mi gyógyulásunk, és az Úr Jézus Krisztus véréért megbocsátathatnak a mi vétkeink. Uram, adj bátorságot, hogy hozzád lépjünk, ki tudjuk mondani, hogy vétkeztem, hogy előtted vagyunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet és vétkemtől, tisztíts meg engem, mert tudom most már, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg! Mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem vetted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. És Urunk, hadd mondjuk el együtt, mint a te családod, a tőled tanult legszentebb imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A holnap esti igehirdetés címe ez, Dávid és Jeruzsálem. Délelőtt valaki nagyon elgondolkozva állt a heti program előtt, még így is csinált, mint aki nagyon-nagyon törje a fejét, és kérdeztem, hogy mi gondolkozik, azt mondja, mire gondolhatott a lelkipásztor, amikor ilyen címet adott, hogy Dávid és Jeruzsálem. Dávid és Saul, ez világos, Dávid és Betsabé. A szombati is világos, Dávid utolsó szavai, Dávid és Jeruzsálem. Én se tudom, hogy mire gondolhatod, de holnap este el fogja mondani. Úgyhogy most nem tudok javasolni elolvasandó igerészt, de több fejezetben szó van arról, hogy Dávid és Jeruzsálem, tessenek több fejezetet elolvasni. A holnapi este tehát meglepetés, jöjjünk el és meghalljuk, hogy mire gondolhatod. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!